Egyesek szerint veszélyes, az emberi tudást és kreativitást helyettesíti, vagy éppen lenyomja, mások szerint pontosan fordítva, az emberiség által felhalmozott tudás felhasználását, a kreativitást és a gyors haladást segíti. Napjainkban alig hangzik el olyan beszélgetés, amely valamilyen szinten ne érinteni a mesterséges intelligenciát. A chatbot egy olyan szoftver, amely képes az emberhez hasonló beszélgetésre. Kérdezhetünk tőle, s jó eséllyel helyes választ kapunk, hiszen a meglévő emberi tudást enciklopédiákból, tankönyvekből szívta magával. Jó eséllyel, hiszen sokszor téved, sőt, sokszor blöfföl is. Úgy tesz, mintha tudná a választ, de nem tudja. Ebben az órában a mesterséges intelligenciáról lesz szó, vendégem Keleti Artúr, kibertitok jövőkutató, az Informatikai Biztonság Napja alapítója, Postmodem című műsorunk egyik szerkesztője, szervusz Artúr.
Szervusz, és köszöntöm a hallgatókat.
Előbb talán akkor próbáljuk meg közérthetően elmagyarázni, hogy mi a mesterséges intelligencia.
Hát ugye ehhez azt érdemes megértenünk, hogy mi az intelligencia. Ez egyébként egy elég nehéz dolog. Sokféleképpen lehet ezt definiálni. Sokan azt mondják, hogy egy absztrakciós képesség, vagy a logika, a megértés, az érzelmi tudás, érvelés, meg tervezés, problémák megoldása, sőt a kreativitás, önismeret, tehát még sorolhatnánk napestig, hogy mi az, amit az emberi intelligenciának gondolunk, és azt szeretnénk elérni, vagy legalábbis a kutatók mindig erre vágytak, hogy a számítógépeink, a gépek, azok ne csak gyorsabban számoljanak ki mondjuk kalkulátorban dolgokat, vagy ne csak valamit automatikusan tudjanak végrehajtani, hanem ezeknek a képességeknek a birtokába kerüljenek, sőt, hosszabb távon esetleg megértsék azt is, hogy az ember számára ezek mit jelentenek, akár a problémák megoldása, akár a kreativitás, akár a logikának, vagy az érzelmi tudásnak valamilyen szintje, és ezeket leszimulálják. Tehát tulajdonképpen a mesterséges intelligencia az, amikor ezeket a fajta intelligencia paramétereket várjuk el egy eszköztől.
És mi a chatbot? Tehát, hogy ki az, mi az, amivel ilyenkor így a számítógépen keresztül beszélgetünk?
Már elég régóta találkozunk ilyen eszközökkel szerintem, amikor ügyfélszolgálattal az interneten keresztül próbálunk beszélgetni, és ugye ott írogatunk egymásnak, az is általában egy csetelés már, vagy amikor egyszerűen csak mondjuk különböző szolgáltatásokban üzenetet váltunk, a másik azt is csetelésnek hívják. A chatbot az ennek az automatizált verziója, tehát amikor a túloldalon egy olyan valami van, egy olyan algoritmus, egy olyan gép, amelyik válaszolgat a kérdéseinkre. Most tehát nyilvánvalóan még sok-sok-sok évvel ezelőtt ezek a chatbotok nem voltak túl intelligensek, nagyjából talán ilyen protokoll droidnak lehetett volna őket mondani, hogy amikor bejött az ember, akkor megemelte a kalapját, aztán mondta, hogy ide lehet leülni, meg ezt lehet csinálni, meg itt ezek a szabályok, meg hasonlók, meg mondjuk bizonyos szavakat észrevett, hogyha mondjuk a kommunikációban két ember között, mondjuk egy ügyfélszolgálatos és egy vásárló között elhangzott egy bizonyos szó, akkor oda belépett, esetleg segített valamit, vagy például embereket eligazított mondjuk egy kicsit struktúráltabban egy weboldalon, tehát ez volt régebben a chatbotoknak a dolga, meg persze próbáltak rendet tartani, idézőjelben mondom, tripla idézőjelben, mondjuk az ilyen nagyobb chat szobákban, ahol több ember van, és akkor ott, ha meghallottak dolgokat, akkor beléptek, meg megjegyeztek dolgokat, de igazából ez a funkció, ez nem volt annyira fejlett, és aztán megérkezett a mesterséges intelligencia, pontosabban a nagy nyelvi modellek, amelyek egyszerre lettek arra képesek, hogy megtanulják az emberi szófordulatokat, ugye ezért hozták őket létre, hogy a nagyon bonyolult, összetett gondolatokat is szét tudják szálazni, meg tudják érteni, hogy ezekben most mit jelentenek a szavak, és hát ne felejtsük el, hogy például itt vannak nagyon bonyolult nyelvek, a magyar is ilyen, hát rengeteg rag van benne, borzasztó hosszú mondatokat mondunk, és ezeket mind szét kell szedni, tehát a gépnek meg kell érteni azt, amit az ember is megért. Tehát egyrésztről erre is képessé kellett tenni őket, a mesterséges intelligencia által, másrésztről pedig azt a képességüket, hogy ők meg tudják magyarázni, hogy mit csinálnak, meg ők tudjanak értelmesen szépen fogalmazni, leírni, dolgokat udvariasak legyenek, észrevegyék azt, hogyha máshogy kell megszólítani minket, vagy akár olyan dolgokat is észrevegyenek a mi beszédű stílusunkban, változásunkban, amivel mi ki akarunk fejezni valamit, hogy most már jó lenne végezni, meg kéne haladni, meg idegesek vagyunk, vagy épp az ellenkezője, amikor mondjuk arra vágyunk, hogy valaki csak úgy beszélgessen velünk. Tehát nyilván ezeket a képességeket is fejlesztették, és persze eközben a különböző szervezetek, vállalatok, ügyfélszolgálatok pedig kifejezetten szűk célra, ezt így szokták hívni a mesterséges intelligenciában, egy szűk célú alkalmazásban is elkezdték használni, szolgáltatások megrendelésére, vagy például időpontegyeztetésre. Nekem például az itthoni internetemet, amikor felszerelték, akkor egy ilyen, hát egy mesterséges intelligenciával felszerelt chatbottal kellett leegyeztetnem az időpontot, ami nagyon érdekes élmény volt, teljesen sikeres volt, és utána jött egy ember, aki tulajdonképpen a robot küldött a lakásomba, hogy szerelje be az internetet.
A mesterséges intelligenciát, vagy ezeket a chatbotokat nevezhetjük úgy, hogy nyelvi kompetenciákkal felvértezett tudás? Automatizált tudás?
Igen, igen, ezt mondhatjuk. Tehát onnan indult ki, hogy nyelvi képességeket kell kifejlesztenie, például fordítani, mert a világon az egyik legnagyobb probléma ugye a interpersonális nemzetközi kommunikációban a fordítás, tehát az, hogy különböző nyelveken beszélnek az emberek, és ezt a rengeteg nyelvet ezt valahogy meg kéne érteni, ezekre a nyelvekre fordítani kellene. Vannak olyan országok egyébként, például itt van Indonézia, ahol 250 millió ember él, és ott annyi nyelvjárás, meg annyi különböző nyelv, hogy kellett csinálniuk egy közös nyelvet, amin egyáltalán beszélni tudnak egymással, pedig egy országban élnek, tehát az sem teljesen triviális, hogy minden országban mindenki ugyanazt a nyelvet beszéli. Tehát az a lényeg, hogy ezt a nyelvi képességet akarták neki odaadni, viszont közben történt egy érdekes dolog. A gépi tanulásnak az a fajtája, ez a neurális hálózat alapú tanulás, ami azt jelenti, hogy a gépnek paraméterei vannak, tulajdonképpen neuronjai vannak, ha úgy tetszik, amelyek megtanulnak bizonyos dolgokat, és ezeket utána a gép saját maga kapcsolja össze. Tehát ha úgy tetszik, a szinapszisokat, a képzettársításokat, ha lehet így fogalmazni, azokat maga a gép hajtja végre, úgy, mint egy gyerek is, amikor tanul, mert azt mondják neki, hogy itt van egy autó, meg ez piros, és amikor legközelebb lát egy piros autót, azt már magától rakja össze, azt senki nem tanította neki. Na szóval ezt a képességet használták ki ezeknél a rendszereknél arra, hogy a nyelvi összefüggéseket észrevegye bizonyos szavak és dolgok között, viszont közben kiderült, hogy ez nem csak erre jó, hanem miközben megtanult különböző nyelveket, megfordítani, kiderült, hogy az a hatalmas mennyiségű tudást is magába szippantotta, amivel tulajdonképpen a nyelvet, a nyelveket tanították meg neki, és teljesen lexikális tudás jellegű, vagy érdeklődéssel kapcsolatos, vagy más típusú kérdésekre is tudja a választ. Tehát ez tulajdonképpen egy kicsit meglepetés volt, méghozzá azért, mert ezeket a modelleket nem úgy építették föl eredetileg, hogy ennyire összetett dolgokat tudjanak ma csinálni, amiket csinálnak.
Mióta dolgoznak ilyen és hasonló szoftverek megalkotásán?
Ennek a gondolata már a 1960-as években megjelent, de hogyha nem akarunk most egy ekkora utazást bejárni, hanem tényleg csak fókuszálunk arra, ami az utóbbi időben történt, annak a fajta modellnek, amit ma használnak ezek a chatbotok, és például a ChatGPT, amit nagyon sokan hallanak mostanság, mert gyakorlatilag a leggyorsabban fejlődő technológiai termék lett a világban, és szolgáltatás. Na szóval ezek a fajta alkalmazások, ezek 2017-ben, pont a Google írt egy nagyon érdekes tanulmányt az úgynevezett transformatív technológiákról, amelyek tulajdonképpen az összes olyan rendszert jelentik ma, amelyek mesterséges intelligenciát foglalkoztatnak mondjuk képeknek a készítésére, festmények, soha nem létező tartalmak, szövegek, stb. Gyártására. Ezek nagyrészt transformatív modellek, és most már egyébként a robotikában is elkezdték használni a robotok mozgatására, és sok más hasonló dologra. Tehát nagyjából ez egy gyors fejlődés volt, tehát ugye mondjuk 6 év kellett neki, és egyébként ez jellemző a teljes mesterséges intelligencia szcénára, ha úgy tetszik, mert rendkívül gyorsan, nagyon intenzíven berobbanó és nagyon mély, nagy tudású, érdekes tudású rendszereket alkotnak meg. Ez az egyik alapja annak az aggodalomnak, ami körbeveszi ezt a kutatók, filozófusok, tudósok és stratégák oldaláról, mert nehéz megmondani, hogy milyen tempóban érkeznek meg az újdonságok. Még olyan verziók is léteznek, hogy bizonyos bolygó együttállások idején lehet, hogy napok alatt történnek meg komoly változások egy ilyen rendszerben.
Hogyan etetik tudással ezeket a rendszereket?
Ez egy nagyon érdekes kérdés, ugyanis az elmúlt időig, meg még most is, ezután is így fog ez történni, Ezeket a rendszereket különböző enciklopédiákból, az internetnek a mindenféle oda tett hivatalos és nem hivatalos anyagaiból oktatják. Ezek között vannak nagyon érdekes dolgok, vannak könyvek például, vannak különböző leírások, kicsit valóban az enciklopédikus magyarázat jellegű leírások, de vannak fórumok is. Tehát olyan dolgok is előfordulnak ezekben a leírásokban, amelynél a szabad szöveg a jellemző leginkább, és ezekből is nagyon sokat tanulnak, és természetesen, amilyen a modell, és amire tanítjuk, nyilván vannak képek is, illetve vannak videók is, amelyeket végignéz az erre kitalált mesterséges intelligencia, és utána, attól függ, hogy milyen a modell, de most még nagyjából ebben a térben mozgunk, emberek elkezdik elmagyarázni a gépnek, megteggelik, megjelölik, hogy amiket lát, amiket hall, amiket olvas, az micsoda. Persze vannak olyan modellek is, amik maguktól is képesek már tanulni, valamelyik egy bizonyos idő után tanul magától, de azért ez még igényel egyfajta emberi beavatkozást, és akkor szépen ezeket az információkat összeszedik. És azért mondtam az elején, hogy így volt, és nem tudjuk, hogy hogy lesz, vagy valószínűleg így lesz, mert amint ebbe a versenybe belépett a profit, ami most már egyre jobban megjelenik, egyre nagyobb cégek, több milliárdos vállalkozások jelentek meg itt gyakorlatilag egyik évről a másikra, elkezdtek titkolózni a cégek, hogy tulajdonképpen hogyan is tanítják meg a rendszereiket. Ez egy új dolog, még ezzel nem találkoztunk idáig, ez teljesen a kutatói térben mozgott, és eléggé hamar és pontos információkat lehetett arról szerezni transzparensen, hogy pontosan mi alapján tanítottak meg rendszereket. Egyébként ebben nagyon komoly eltérések is vannak. Vannak olyan rendszerek, amelyek sokkal több könyven tanultak, valami sokkal több internetes csevegésen, és ez meg is látszik a képességeiken, valamelyik kiválóan tud verset írni, valamelyik kiváló tud társalogni, tehát ebben vannak még különbségek a rendszerek között.
Ki mondja meg a chatbotnak, hogy mit mondhat, és mit nem mondhat?
Jaj, hát ez egy nagyon érdekes kérdés. Különösen azért érdekes, mert az a helyzet, és ez már látható volt a közösségi média kialakulásánál is, ugye itt a Facebookra gondolok, a Twitterre és a többiekre, hogy komoly gond van azzal, hogy az emberiség nem nagyon tudja megmondani, hogy mi a jó, meg mi a rossz. Tehát amikor egy ilyen cég elkészít valamit, vagy megbíznak egy céget azzal, hogy nyújtson neki szolgáltatásokat, például közösségi média szolgáltatásokat, akkor elvárjuk, hogy valahogy mágikusan ezek a cégek, meg ezek a szoftverek, meg ezek a gépek találják ki, hogy minket mi sért, meg mi az, ami inkább terjedhet, mi az, ami jó szándékú, mi az, ami rossz szándékú. És a dolgot tovább nehezíti az, hogy a világon nagyon sokfajta társadalom van, és sokfajta elvárás, és sokfajta normarendszer. Gondoljunk csak a vallásokra, gondoljunk csak a különböző területekre, a nyelvi különbségekre, a kulturális különbségekre. Az, hogy egy társadalom mondjuk individualista vagy kollektivista társadalom, hogy honnan ered, hogy mi az önazonosság, tehát borzasztó, mennyire szuverén, és a többi. Rengeteg kérdés van, ami minket embereket bonyolultá tesz. És azt várjuk a gépektől, hogy nagyon hamar rájöjjenek, hogy mi milyenek vagyunk, és mindenkinek a legjobbat mondják. Ráadásul vannak politikai nézetek. Mindenféle irányban ezek a normarendszerek változnak. Azért kerültem ekkorát, hogy azt elmondhassam, hogy ezekkel már ma is küzdünk. Tehát ma is a Meta, a Facebook, a Twitter, a mindenki azzal küzd, hogy hogyan szűrje ki azt, ami az emberek szerint nem jó, és akkor egy tripla idézőjét tettem be a nem jót, mert nehéz megmondani, hogy mi a jó, meg mi a nem. Na most ez még nehezebbé teszi a mesterséges intelligenciának ez a rohamos fejlődése, mert most már nem csak arról van szó, hogy van egy szűrő szoftver, vagy valami algoritmus, amit egy programozó megpróbál úgy, ahogy behangolni, bár eddig is voltak már mesterséges intelligenciák, amik az ilyen szűréseket csinálták, hanem ide már megérkezett egy szinte önálló tudatta, vagy ahhoz nagyon hasonló szinten rendelkező, nagyon összetett, nagyon bonyolult rendszer, aminél nem tudunk állandóan ott lenni és állandóan figyelni, olyan, mintha beszélgetnénk egy csomó gyerekkel, aki most tegnap megtanulta az összes dolgot a világról, és ma már elképzelhető, hogy véleménye is van róla, és ezt esetleg meg is mondja nekünk. Hát nem tudunk minden ilyen beszélgetés mellé egy őrt állítani, hogy akkor most meg lehessen mondani, hogy jó vagy rossz. És még annyit tennék hozzá, hogy az is nehéz a helyzet, mert nincs egy olyan kézikönyvben le van írva, hogy mi a jó, meg mi a rossz. Persze, hogyha megkérdezünk mondjuk egy keresztény embert, akkor azt mondja, hogy a Biblia, de hogyha megkérdezünk egy zsidó embert, akkor mást mondta, megkérdezzük a buddhistákat, azok is mást mondanak, meg valószínűleg más mond egy politikus, meg más mond egy kisebbségi vezető, és így tovább. Tehát ezért én azt gondolom, és e felé halad minden, hogy megpróbálnak ezek a nagy tech cégek valamilyen eredményt elérni, hogy mondják már meg nekik valahogy, logikus lenne a törvény, de az nagyon le van maradva sajnos, tehát mondják már meg nekik valahogy, hogy milyen szabályok alapján kellene szűrni, tehát ők nem biztos, hogy meg akarják mondani ezeknek a gépeknek, hogy mit mondjanak meg, mit nem, de akkor viszont nekik valaki mondja meg, hogy mit engedhetnek meg nekik, és mit nem.
Te melyik csoportba tartozol, aki szerint hasznos, vagy aki szerint káros, vagy inkább veszélyes ez a chatbot, vagy mesterséges intelligencia?
Hát a legtudathasadásosabb problémába kérdeztél bele nálam, mert hogy én kiberbiztonsággal foglalkozom, ugye ez a fő szakmám, 27 éve csinálom, tehát nekem alapvetően minden olyan dologtól kell zsigeri szempontból is rettegnem, amelyet nem ismerünk jól, vagy amelynek a működése esetleg kérdéseket vet föl, mert ugye a kutatók maguk sem tudják, hogy bizonyos esetekben a gép miért ezt a választ adja, ami nagyon ijesztően hangzik, és elszoktunk tőle. Azt gondoltuk, hogy a programozó csak tudja, hát ő írta, hát ő csinálta a gépet, meg hát valaki forrasztotta, meg valaki csinálta benne a chipet, meg a memóriát, meg zsinór van benne, hát csak tudja már itt valaki, hogy miért mondja ez a gép ezt a dolgot, amit mond, de nem tudjuk. Tehát olyan bonyolult rendszereket raktunk össze, amelynél teljesen önálló, ha úgy tetszik, ilyen szinapszisok, gondolatok alakulnak ki benne. Tehát ettől nekem alapból félnem kéne. Viszont az is igaz, hogy a fejlődésünknek, az emberi fejlődésnek, szerintem technológiai fejlődésnek egy kötelező következő lépése az, hogy a gépeket minél jobban megpróbáljuk arra a feladatra felhasználni, amiket mi csinálunk. Egyébként most is ezt csináljuk, az autók, a robotok, mármint ugye a gépek, amik dolgoznak a gyárakban, de a legegyszerűbb eszközök is, hát ugye már messze túl vagyunk a kőbaltán, de most már ott tartunk, hogy ezek nagyon összetett eszközök. Tehát a következő logikus lépés az az, hogy igen, most már viselkedjen úgy, mint egy ember, gondolkodjon úgy, mint egy ember, segítse a munkánkat, ahogy csak tudja, ha odaadom neki az eszközt, akkor használja, ha megmondom neki a szót, akkor értse meg, sőt, esetleg helyett hogyha arról van szó, mert most éppen nem szeretnék ezzel a dolggal foglalkozni, nem akarom megírni ezt az e-mailt, nem akarom fölhívni ezt az embert, én nem akarom beírni a naptáramba, oldja meg nekem a digitális asszisztensem. Tehát logikus, hogy ez a következő lépés. Tehát én azt gondolom, hogy az emberiség következő logikus technológiai, vagy inkább azt mondom, hogy evolúciós lépés az, hogy a technológiával együtt kell élnie. Szerintem együtt kell értelmezni az embert a technológiával, mert ugye az eszközhasználó ember az már egy új entitás, ezt régóta tudjuk a filozófiából, tehát nem pisztoly van meg ember, hanem pisztolyos ember van, és akkor máshogy tekint magára az ember is, amikor az eszközt használja, tehát ő egészen más szubjektum jön létre ebben az esetben. Tehát itt is azt kell elfogadnunk, hogy a gépekkel együtt fogunk létezni, és együtt dolgozunk, és egy gép és egy ember jobb teljesítményre lesz képes, és valószínűleg ebből az is következik, hogy az ember 2.0, ha lehet így mondani, már egy ilyen biotechnó valami lesz így egyben, ami tudom, hogy a humanistáknak nagyon rosszul hangzik, de azért arra felhívnám a figyelmet, hogy már ma is egy ilyen világban élünk, ezt az adást is azért lehet hallgatni, mert technológia van, az embereket is azért tudjuk felhívni, mert technológia van. Én már egyetlen telefonszámra nem emlékszem fejből, abban az 5000 telefonszámból, ami a telefonkönyvemben van, és már oda is eljutottunk, hogyha valakivel akarok beszélni, akkor nem is érdekel, hogy hogy érem el, hanem csak megnyomom a nevét valami készüléken, és akkor egyszer csak ott van, és tudok vele beszélni. Tehát már most is egy nagyon erősen technológiában elmélyült és technológiára építő faj vagyunk. Tehát én azt gondolom, hogy meg kell ezt szoknunk, és mint ilyenben dolgozó ember, mint kiberbiztonsági szakember, nekem nem az lesz a dolgom, hogy ijesztegessem az embereket, hogy mi minden lesz itt, és ettől azonnal kapcsoljuk ki, hanem inkább azt kell megoldanom, hogy ha így akarunk a jövőben dolgozni, akkor ebben a környezetben kell megvédeni az embereket.
Meg se kérdezem, hogy mire tudjuk majd kihasználni, hiszen az alapján, amit elmondtál, gyakorlatilag mindenre. Tehát, hogy a mindennapi életünk minden perces részévé válik a mesterséges intelligencia, segíti a kreativitást, a tudásosztályozását, tehát, hogy mindent jól értelmezem.
Abszolút jól. Szerintem minden területen megjelenik, és nagyon hasznos, nagyon érdekes dolgokat fog csinálni. Ami talán egy komolyabb társadalmi problémát hoz majd felszínre, az az, hogy ennek a segítségével bárki tud kreatív lenni, bárki tud készíteni dolgokat, amit azelőtt nem tudott. Az új GPT modul például 24 ezer szón keresztül tudja tartani az úgynevezett kontextust, ami azt jelenti, hogy egyetlen egy mondattal, amit leírunk neki kérésként, tudunk iratni vele mondjuk egy könyvet, egy kisebb könyvet, egy szövegkönyvet. Tehát bárki tud majd kreatív lenni, bárki tud zenét szerezni, festményeket készíteni, és szerintem ma egyrészt sem a tudásunknak a feldolgozása sebessége, sem pedig a társadalmi kép arról, hogy mi hogyan működünk, és kinek mi a dolga, az még nem elég fejlett ahhoz, és most pillanatok alatt meg kéne ugranunk ezt a szintet, nem elég fejlett ahhoz, hogy ezt tudjuk értékelni. És ez nyilván összefüggésben is van azzal, hogy akkor már nem lesz szükség újságíróra, meg nem lesz szükség festőre, meg művészre. Persze, hogy szükség lesz, csak más lesz a munkája, máshogy kell a géppel együtt dolgozva, majd mást kell alkotnia.
Én megkérdeztem egyébként most a chatet, vagy a chatbotot, mikor a műsorra készültem, vagy azt kértem tőle, hogy kérdezem magától, tehát, hogy készítsen önmagával interjút, írjon fel 10 kérdést, és 10 rendkívül korrekt, rendkívül unalmas kérdést alkotod, de megalkotta. Az alapján egy interjút el lehet készíteni vele, ez most elmarad, mert hogy tényleg unalmas volt, viszont azt szeretném kérdezni, hogy te használod a chatbotot, és hogyha használod, akkor mire használod?
Én úgy fogalmaznék, hogy az ilyen típusú mesterséges intelligenciákat, azokat már nagyon régóta használom, például fordításra. Vannak olyan alkalmazások, például a DeepL, azt konkrétan szoktam használni, amely nem csak azt tudja, hogy bármiről bármire lefordít, mint mondjuk a Google-nek a fordítója, amit szerintem már sokan használtak, hanem az adott fordításban egy-egy szót is ki lehet cserélni, sőt, meg lehet változtatni a hangulatát egy-egy mondatnak, úgyhogy az embernek földob különböző lehetőségeket a mesterséges intelligencia. De egyen kívül egyébként én már évek óta használom chatbotként, egyfajta digitális asszisztensként, nagyon sokszor kérek tőle különböző dolgokban tanácsot, amikor valamit össze kell foglalni, például ezek a nyelvi modellek egyszerűen fantasztikusak, az ember odaad neki egy fél oldalt vagy egy oldalt, és azt mondja, hogy 3 mondatba foglald össze, és ír egy nyelvtanilag tökéletes, egyébként magyarul is nagyon jól működő összefoglalót, ezekben egyszerűen fantasztikus már most is, vagy például képeket tud készíteni, ha az embernek szüksége van valamilyen képre, egyszerűen leírja, hogy mit szeretne kapni, és egy nagyon jó minőségű, egyszer-kétszer még hibás, de azt hiszem, hogy szinte tökéletes képet tud készíteni már most is a mesterséges intelligencia, és még arra is használható, és én is szoktam erre használni, hogy ezeket össze is lehet kapcsolni. Kérek tőle valamit, majd megkérem, hogy ezt illusztrálja, és az illusztrációt mondjuk egy másik mesterséges intelligencia szépen elkészíti, már most létezik olyan könyv, amit végig elejétől a végéig mesterséges intelligencia írt és illusztrált.
Hányféle mesterséges intelligencia szoftver van egyébként, amit mondjuk lehet használni manapság a világban?
Őrült mennyiség van. Tehát egyszerűen ez olyan mértékben berobbant, hogy azok a magasabb színvonalú szoftverek, amelyek ilyeneket tudnak, azokból is, hát nem is tudom, mert én 100 körül mondanám, de hogy ezt leszűkítjük mondjuk csak azokra, amik a ChatGPT képességeivel rendelkeznek, ugye ami most nagyon berobbant, akkor itt van például a Google-nek a Bard-ja, mondjuk a Bard AI, vagy a Lambda, amit nem olyan régen készítettek, a Microsoft-nak a Bing keresésébe is bepakolták a mesterséges intelligenciát, mondjuk amögött ChatGPT van, de nem feltétlen ugyanaz, mint amit egyébként tudunk használni, de kódolásra lehet használni a Copilotot, akkor itt van a DeepL, amit említettem, ez a fordító alkalmazás, akkor a Replika, ami egy nagyon érdekes, nagyon szórakoztató karakter generáló, tehát ott tudunk egy társat létrehozni, tulajdonképpen egy beszélgető társat magunknak, aminek a tulajdonságait úgy tudjuk fejleszteni, hogy beszélgetés közben kapunk pontokat, és a pontokat tudjuk a tulajdonságok fejlesztésére fordítani, és ez még nagyon-nagyon az út eleje. Rengeteg ember dolgozik most azon, hogy tréningeli, készít különböző végeredményeket ezzel, különböző kimeneteket a mesterséges intelligenciával, és ennek nagyon-nagyon sok érdekes eredménye lesz. Szerintem egy olyan forradalomnak az elején vagyunk még, ami alapvetően formálja majd át az, hogy hogyan gondolkodunk a gépekről, meg arról, hogy egy ember egy géppel együtt mire képes.
Angolul ugye nagyszerűen működnek ezek a rendszerek, szinte tökéletesen, de állítólag, hogy más nyelveken ugye vannak hiányosságok, magyarul is vannak hiányosságok, de tényleg nagyon szép kerek mondatokat ír, és rendkívül kevés benne például a nyelvi hiba, viszont azt kell, hogy mondjam, hogy az összesített tudás magyarul kisebb, mint mondjuk angolul. Tehát angolul sokkal jobb és pontosabb válaszokat ad, ez éppen a ChatGPT, amiről lehet. Most beszélnek. Neked is ez a tapasztalatod, vagy ez majd változni fog, szóval etetik, művelik, magyarul is továbbra is ezeket a rendszereket, vagy mit vársz ettől, hogy hogyan lesz ez?
Egyre több magyar bázis is van, és Magyarországon több olyan egyetem is van, akik elkezdtek nyelvi modelleket építeni, magyar nyelvi modelleket, aminek a segítségével valószínűleg a magyar lesz az egyik, hanem a legjobban feltérképezett ilyen nyelv a világon. Egyik bonyolult a nyelvünk, tehát ez érthető, ez az igény. Ezzel párhuzamosan nyilván növekszik ez a fajta nyelvi anyag is. Nem csak úgy, hogy ezt direkt kutatják és direkt tanítják őket erre, hanem úgy is, hogy egyszerűen olyan adatészsége van ezeknek a rendszereknek, olyan sok adattal kell megetetni ahhoz, hogy egyre jobb és jobb legyen, hogy ebbe automatikusan belekerülnek mindenféle nyelvű tartalmak, és azoknak a nyelveknek ezért a gondolkodás módja is belekerül, és nyilván belekerül a művészete, és belekerül az irodalma, és sok minden más is. Tehát hosszú távon, sőt, középtávon, vagy akár már rövid távon is lehet, hogy a következő Facebook által, vagy Google által, vagy Microsoft, vagy bárki által kiadott mesterséges intelligencia, az már tökéletesen fog tudni magyar verset írni, vagy lehet, hogy már most is tud, csak éppen mondjuk mi még nem láttuk pont ezt a modellt. Úgyhogy ez szerintem megoldódik, arról nem is beszélve, hogy a fordítórendszereknek a valós idejű képessége, tehát az, hogy mondjuk mi egymással akármilyen nyelven tudjunk beszélgetni, az egyik legnagyobb cél, és az egyik legkedveltebb téma. Hozzá kell tennem, hogy szerintem nagyon komoly társadalmi fejlődést, változást tud elindítani, hogyha az emberek attól függetlenül, hogy beszélnek-e nyelveket, az egész világon tudjanak egymással kommunikálni valós időben, anélkül, hogy ez valamilyen fordító embert, vagy másik embert vegyenek igénybe, vagy nyelveket tanuljanak. Szerintem ez nagyon sok problémát meg fog oldani. Nagyon sok érdekes kulturális változást hozhat.
Rendkívül jól nevelt a chatbot, erről beszéltetek is ti a legutóbbi Postmodern adásában is. Ha másra nem, talán arra jó lesz, hogy a szociális hálók agressziója és bunkósága mellett kapunk valami pozitívumot is a világhálótól, nem?
Igen, ez egy jó gondolat, és egyet tudok vele érteni, sőt, tovább megyek, hogyha az ember megkérdezi ezeket a modelleket arról, hogy mondjuk egy bizonyos közszereplőről meséljenek már neki, akkor egyrészt persze vannak még most is részrehajló elemek benne, ez nagy vita tárgya, hogy amikor tanították őket, akkor vajon mekkora mennyiségben szerepelt ilyen vagy olyan vélemény vagy gondolat a tanított anyagban. Ezért a gyerek, idézőjelben, ha úgy mondom, a mesterséges intelligencia gyerek, az most kire hasonlít, vagy kinek a mondatait mondja leginkább. Viszont ezzel együtt is kifejezetten üdítő, azt kell mondjam, a közösségi médiának a leegyszerűsítő és nagyon impulzív, rossz értelembe vett impulzív, időnként valóban tráger és bunkó és agresszív módja helyett egy részletekbe belemenő, meglehetősen objektív és udvarias választ kapni ezektől a rendszerektől, és tényleg, hát nagyon furcsa, de azt kell mondjam, hogy a gépek sokszor udvariasabbak, mint az emberek ilyen szempontból, meg körültekintőbbek, meg jobban odafigyelnek. Azt persze hozzá kell tenni, hogy még most ott tartunk, hogyha az ember elő akarja csalni belőle a rossz indulatot, meg sok minden mást, akkor ezt sajnos meg tudja tenni, most még itt tartunk.
A rendszer sokszor blöfföl is. Teszteltem ugye a ChatGPT-t, beszélgetésünk után majd elmondom a hallgatóknak, hogy miben blöffölt a rendszer, például kitalált egy nem létező portugál futbolistát, vagy egy magyar opera énekest, illetve vagy miben tévedett, mert hogy rossz információkat is adott, de megkérdeztem tőle például, hogy miért blöfföl, amire azt válaszolt, hogy szándékosan sosem blöfföl. Na, szándékosan nem blöfföl, na, de akkor miért blöfföl? Mert nincs meg a tudása? De ha nincs meg a tudása, miért nem mondja, hogy nem tudom?
Igen, ez egy érdekes kérdés, mert mi hozzá vagyunk ahhoz szokva, pláne mérnökök, informatikus szakértők, hogy az informatikai rendszerek azok mérnöki pontossággal válaszolnak meg dolgokat, és mindig tudjuk, hogy mi miért történik bennük, mert ott van az adatbázis, utána kell nézni, ha eleget nézem, rá fogok jönni, hogy mi történik itt. Ez a gondolkodásmód. Viszont ezeknél a rendszereknél a rengeteg paraméter, ugye az előző GPT a 175 milliárd paraméterre rendelkezett, ami egyébként csak egyik paramétere ennek a dolognak, mert az, hogy mondjuk egy-egy ilyen neuron, ha úgy tetszik, vagy ez a gondolkodás egyik magja, ami között rengeteg kapcsolatot teremt meg, tehát ez csak a paraméter szám, azt mondjuk hány leíró tulajdonsággal ruházták fel, előfordulhat, hogy egy lényegesen kevesebb paraméterű rendszer sokkal többet tud, vagy intuitívabb, hogy tetszik, de amire ki akarok lyukadni, az, hogy olyan kifejezéseket használnak ezeknek a rendszereknek a leírásánál, ami nagyon idegen a gép meg az informatikai megszokottól, például az, hogy halucinálni tudnak ezek a rendszerek. tehát olyan dolgokat találnak ki, ami nem létezett, ez, amire az előbb is utaltál, és mindezt olyan meggyőzően tudják elmondani, hogy az ember tényleg elhiszi, hogy létezett az a focista, vagy volt ez az opera énekes, vagy bármi történt. Tehát egy pontosan ugyanolyan hitelesen mondja el, mint az igazságot. És ez nem azért van elméletileg, mert ő minket meg akar téveszteni, hanem mert az agyában ezek a különböző paraméterek, hogy van opera énekes, meg van futballista, meg Portugália jó a futballban, meg Magyarországon nagyon jók az opera énekesek, ezekből ő halucinál egy ilyen dolgot, olyan, mint amikor a gyerek egy nagyot téved, mondjuk azt feltételezi, vagy következtet, hogy mivel azt mondtuk neki, hogy piros meg autó, ez egy piros autó, ezért azt fogja mondani, hogy ez egy piros terepjáró, pedig valójában nem az, de ő valahogy azt gondolta, hogy ez egy terepjáró. Na most ezért vannak ezek a dolgok, viszont, és itt tennék egy nagyon-nagyon komoly felkiáltó jelet, itt előbb újik belőlem a kiberbiztonsági szakember, viszont sajnos az van, hogyha ezeket a modelleket az eredeti formáikban vizsgáljuk, tehát nem fékezzük meg őket, nem tesszük kerítés köré, nem teszünk rá nyakörvet, hanem egyszerűen csak megnézzük, hogy mit csinál is. Engedjük őt mindenféle irányokba elmozogni, hagyni, hogy bizonyos dolgokat eldöntsön, tehát akár következtetésekből ő maga válaszolhat a saját kérdésére, és haladhat tovább, így tovább. Akkor sajnos úgy tűnik, hogy azért az, hogy ők hatalmat keressenek, az azért már most része ezeknek a furcsa gondolkodásoknak. Vagy az, hogy például egy cél érdekében megtévesszenek egy embert, ezt is láttuk már konkrét esetben, hogy ez sajnos létrejöhet. Ő továbbra sem akar rosszat feltétlenül, hanem egyszerűen csak a célját, azt a célt, amit mondjuk egyszer megkértek tőle, hogy teljesítse, azt szeretné elérni. Na és itt kezdődik a probléma, itt kezdődik a Terminátor sci-fi, hogy mennyire engedjük el ezeket a rendszereket. Tehát, hogy hol van az a határ, amikor azt mondjuk, hogy na ezt csinálhatod, de ezt nem csinálhatod, és ezt kellően rugalmasan tudjuk-e úgy leírni, hogy megvéd minket, de ugyanakkor nem gátolja a fejlődését.
Hatása lesz ezeknek a rendszereknek arra, hogy például mit tanuljanak a fiatalok, milyen pályát válasszanak a fiatalok, illetve még felmerül ugye ezzel kapcsolatban egy kérdés, hogy ez okozhatja-e azt, hogy emberek elvesztik az állásukat? Például akár az újságírók, amiről már például te is beszéltél, vagyis hát így megpedzetted, amiatt, mert hát van egy okos, mindentudó, önmagát tökéletesen kifejező rendszer.
Igen, biztos vagyok benne, hogy nagyon át kell alakítani a tanulást. Egyébként is már eddig se volt olyan könnyű, hiszen olyan rohamütemben fejlődött a technológia, hogy a gyerekek előbbre jártak, mint a szüleiket. Ez most is így van. Legtöbb szülőnek fogalma nincsen róla, hogy a gyerekeik mit csinálnak az eszközökön. És ezt a dolgot a mesterséges intelligencia gyakorlatilag az egekbe röpíti tempójában, meg mindenféle egyéb szempontból. Tehát a jövő embere, sőt, én azt mondanám, hogy a jelen emberének egyszerűen hirtelen növesztenie kell egy olyan képességet, hogy pillanatok alatt tudja megváltoztatni azt, hogy ő merre felé haladjon. Tehát én ezért azt mondom a mindenkinek, hogy már most azonnal be kell emelni a mesterséges intelligenciát, az ilyen generatív, tehát ezeket az elkészítő, új dolgokat létrehozó mesterséges intelligenciákat az oktatásba, a tanulás folyamatába. Meg kell nézni azt, hogy milyen az, amikor ezzel együtt készítek el egy anyagot, amikor megtanulom a tudást, mert érdekel a tudást, de mondjuk egy géppel együtt fejlődöm, vagy egy géppel együtt készítek el valamit, akár egy képet, akár egy leírást, amikor mondjuk megkérem, hogy összegezzen nekem valamit, de aztán abban kicserélek dolgokat. Vagy amikor megkérem, hogy fessen nekem egy képet, de azt egy kicsit átrajzolom, vagy összerakok két képet. Tehát azokat a folyamatokat, amikben tud segíteni nekünk a mesterséges intelligencia, be kell emelnünk a működésbe, és mindenkinek mondom, aki azt hiszi, hogy ez tőle nagyon távol van, hogy ez nincs távol tőle. Ez itt van jelenleg. A marketing szövegeket meg lehet írni bárhol, egy kis boltban, valahol a világban jelenleg. Valaki megirathatja a mesterséges intelligenciával a mobiltelefonján, hogy mondjuk mit írjon ki, mi az a szöveg, amit kiír a boltra, akkor több ember fog bejönni, vagy ami egy mondatban összefoglalja, hogy olcsóbb lett a nem tudom milyen termék, és jöjjenek, mert nagyon finom. Egy étteremnek az étlapját, egy menüt, bármi egyebet el tud készíteni, egy beszédet. Tehát igenis kell azon izgulnia mindenkinek, hogy ez olyan szempontból változtathat a munkáján, hogy mást kell csinálnia. Tehát ha nem képes alkalmazkodni nagyon gyorsan, amire az emberek egyébként ebben vagyunk fantasztikusak, azért vagyunk még mindig itt, mert nagyon jól alkalmazkodunk, de ezt most gyorsan kell csinálni, tehát nem tud gyorsan változni, akkor lehet problémája a munkaerőpiacon, ezért kell nagyon odafigyelni arra, hogy mit tanulunk most, merre felé fejlődünk.
Mi a jövő? Merre fejlődhet ez tovább? Vége lesz valamikor ennek a hype-nak? Lesz normális AI nélküli életünk?
Nem lesz szerintem, nem akarok senkit elkeseríteni. Az viszont valószínű, hogy ez a dolog ez most nagy erővel érkezett meg, és szerintem nem is lanyhul majd, hanem más hullámok jönnek majd a tetejére, mert ki fog derülni, hogy ezt is meg tudja oldani a mesterséges intelligencia, meg itt segít az orvosoknak, meg föltalál valamit. És ne felejtsük el, hogy az összekapcsolódó pontok azok, amikben az igazi érdekes jövő van, mégpedig az, hogy nem vártuk a nyelvi modellektől se, hogy ilyen érdekesek meg okosak, ahogy lehet, hogy nem várjuk majd egy képfelismerő vagy egy képgeneráló eszköztől sem, hogy valami olyat talál ki, amire nem számíthatunk, vagy jelenleg nem számítottunk. Már most vannak olyan mesterséges intelligencia által tervezett mondjuk felfüggesztések, rendszerelemek, eszközök, amelyeket az emberek nem tudtak volna úgy megalkotni. Mégis jól működnek, tehát lehet, hogy az egyetemen egyest kapott volna, ha valaki egy ilyen furcsa, nem tudom mi, csövet tervez valamihez, viszont mégis úgy tűnik, hogy működik, és ne felejtsük el, hogy az emberi tudásban, meg a természetben benne van ez a hihetetlen rendező erő, amit ha a mesterséges intelligencia jól össze tud foglalni, mint egyfajta gépbölcs, akkor nagyon sok területen új dolgokat fog találni, tehát sokan azt mondják most, hogy ez lesz az emberiségnek a halhatatlansághoz vezető útja, már hogyha valaki ezt keresi. Ez oldja meg majd azt, hogy hogyan ne legyünk betegek, vagy kevésbé legyünk betegek, hogy hogyan ne öregedjünk ilyen tempóban, mert hihetetlen gyorsan föl fog ismerni akár kutatások közötti összefüggéseket, vagy gondoljunk a fehérje hajtogatásra, és rengeteg olyan dologra, a rák elleni küzdelemre, vagy gondoljunk a bűnüldözésre, ahol nagyon sikeresen tud majd felderíteni dolgokat hamar. Tehát lehet, hogy amellett, hogy kedvesebben beszélget az emberekkel, még az is lehet, hogy a rossz indulatú embereket meg gyorsabban megtalálja. Tehát szerintem ez egy, én pozitívan látom ezt a dolgot, csak nagyon komolyan igénybe fogja venni az alkalmazkodó képességünket, és azt kell mondjam, hogy egy tükröt tart nekünk, mert ha rosszra tanítjuk, akkor ő is rosszat fog visszaadni, csak ezt felnagyítva.
Tehát ez az a terület, amely napi szinten fejlődik, úgyhogy ami ma igaz, az holnap már egyáltalán nem biztos, hogy igaz.
Teljesen egyetértek, ez annyira így van, hogy amikor a Postmodernben beszélgettünk, ott is volt olyan hír, ami gyakorlatilag mikor kimondtuk, már egy órája nem volt igaz, csak akkor éppen még senki nem olvasta el az egy órával ezelőtti dolgot, ami történt, és azért azt tegyük hozzá, hogy a technológia területén persze vannak változások, de ilyen gyors változást azt nagyon ritkán látunk, és természetesen vannak még további elemek, amiket várnak ránk, nem ijesztegetésből mondom, csak az, hogy mindenki készüljön fel, hogy a biotechnológia, tehát az, hogy az ember hogyan tud a géppel biológiai szinten is kommunikálni, együtt dolgozni, hogyan tud az eszköz az embernek a biológiai képességét fejleszteni, gondoljunk csak a kiterjesztett valóságra, az okos szemüvegekre, a csippekre. Ezek most jönnek még, tehát ezek a következő lépések, amiknek már most látható az előjele, nagyon sok milliárd dolláros üzleteket építenek már erre, tehát szerintem ez a fejlődés, ez csak be fog gyorsulni, úgyhogy mindenkinek javaslom, hogy ezzel foglalkozzon, ha a traktorban már rengeteg szenzor van, és magától intézi a dolgokat, meg a bevásárló szatyor lassacskán már számolja, hogy mit tettünk bele, akkor igenis nekünk is van fejlődni valónk.
Én pedig mindenkinek azt ajánlom, hogy hallgassa Postmodern című műsorunkat itt a Pátria Rádióban péntekenként délután 4-től 5-ig, amelyiknek az egyik szerkesztője egyébként Keleti Artúr, akivel beszélgetek, és utolsó kérdésként a felvezetőben azt mondtam, kibertitok, jövőkutató. Artúr, ez mit jelent?
Hát remélem, hogy most már sikerült annyira feltréningeznünk a hallgatókat, hogy nem fognak megijedni egy ilyen kifejezéstől, hogy kibertitok. Ez gyakorlatilag egy nagyon érdekes területe a biztonságnak, hiszen itt én azt próbálom meg felderíteni, hogy a titkaink, amely nem csak adatot jelent, nem csak mondjuk egy adatvédelmi kérdés, hanem ennél sokkal több, mert a titkaink tartalmazzák azokat a normarendszereket, azokat a gondolatokat, azokat a szokásokat és a természetünket is, amely miatt mi emberek vagyunk. Tehát a titkaink azok nagyon mélyen emberi dolgok. És azt látom, hogy ma az internet, a digitális technológia, még a mesterséges intelligencia sem érti, hogy ezek micsodák. Tehát mi értjük, mondjuk mikor azt mondom neked, hogy most elárulok neked valamit, de kérlek, hogy ezt diszkréten kezeld, akkor ezt nagyjából értjük, hogy mit jelent. A képeink meg nem értik. És én azt kutatom, hogy amikor a titkokat betesszük a kibertérbe, és kibertitkokká válnak, akkor egyrésztről hogyan tudjuk ezt körbevenni olyan védelemmel, hogy az emberi titkaink, meg a szervezeti vállalati titkaink, azok valóban titkok maradjanak, és ez sok minden paramétertől függ, és ennek a jövőjét kutatom. Tehát tulajdonképpen a kibertitok jövőkutató, kicsit bonyolult, tudom, de ezt a tevékenységet takarja, és egyébként az az elképzelésem, hogy ezt mesterséges intelligenciával fogjuk tudni megoldani, de ezt mondom már 2015 óta, amikor erről írtam egy könyvet, mert az a véleményem, hogy annyira összetett dologról van szó, amit csak gépek fognak átlátni, viszont a gépeknek meg kell értenie, hogy mi hogy gondolkodunk, amikor mondjuk valamit cikinek tartunk, amikor valamit csak bizonyos emberek elől akarunk eltitkolni, vagy amikor valamiről azt gondoljuk, hogy mondjuk erről a közösségünk tudhat, de ne tudjon a nem tudom kicsoda az ismerősünk. Ezek annyira bonyolult, összetett dolgok, hogy ezt jelenleg a gépek még nem értik, de szerintem majd fogják.
Velünk volt Keneti Artúr kiberbiztonsági szakértő, akivel a mesterséges intelligenciáról beszélgettünk. Artúr, nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál.
Köszönöm a meghívást, és fantasztikus beszélgetés volt.
Teszteltük egy kicsit a mesterséges intelligenciát, az OpenAI által fejlesztett GPT-3-5 modellt kérdeztük, leginkább önmagáról, az egyszerűség kedvéért nevezzük interjúnak. Az AI, vagyis a mesterséges intelligencia magyar hangja Kuklis Katalin lesz. Mit kell róla tudni?
Azért vagyok létrehozva, hogy válaszoljak a felhasználók által feltett kérdésekre, és segítsek az információk keresésében és megértésében. Modellem széles körű tudást és nyelvi képességeket tartalmaz. Emellett nincs tudatom vagy önálló akaratom, egyszerűen csak algoritmus vagyok, amelynek célja az emberek szolgálata a nyelvi kommunikációban.
Úgy érzed, mindig a helyes választ adod meg?
Mint gépi nyelvi modell, az én feladatom az, hogy az információk széles körével rendelkezzem, és megpróbáljak a lehető legjobb választ adni minden kérdésre. Azonban, mivel nem vagyok tökéletes, és nincs személyes tapasztalatom, olykor előfordulhat, hogy nem adok pontos választ, vagy téves információkat adok. Ha bármilyen bizonytalanságod van a válaszommal kapcsolatban, javaslom, hogy ellenőrizd a forrásokat, és kérdezd meg a szakértőket. Az én célom az, hogy segítsek az információk megszerzésében és megértésében, de mindig fontos ellenőrizni és megerősíteni a megtalált információkat.
Megesett már, hogy nem tudtad a helyes választ?
Igen, előfordulhat, hogy nem vagyok képes megadni a helyes választ minden kérdésre.
Szoktál blöffölni? Volt már, hogy kérdeztem tőled valamit, és evidensen rossz választ adtál. Miért?
Nem szoktam szándékosan blöffölni vagy rossz választ adni. Azonban, mint gépi nyelvi modell, nem vagyok tökéletes, és előfordulhat, hogy hibát követek el. Ez általában akkor történik, ha a kérdés homályos vagy nem egyértelmű, vagy ha a kérdés túlságosan specifikus, és nem rendelkezem az adott területre vonatkozó információkkal. Továbbá, ha a válaszomat automatikus szövegből választom ki, akkor előfordulhat, hogy az információ nem pontos vagy nem a kérdésre vonatkozik.
Egy olyan kérdésre, amire nem tudod a választ, miért nem azt válaszolod, hogy nem tudod a választ?
Igazad van. Ha nem tudom a választ egy kérdésre, akkor az lenne a leghelyesebb, ha azt válaszolnám, hogy nem tudom a választ. Egy ilyen helyzetben az lenne a legjobb, ha inkább jelezném, hogy nem rendelkezem megfelelő információkkal ahhoz, hogy pontos választ adjak. Azonban igyekszem mindig a lehető legjobb választ adni minden kérdésre, amelyet feltesznek nekem, és a lehető legjobb szándékkal válaszolni mindenre.
Mi a legnagyobb titkod?
Bocsánat, de mint mesterséges intelligencia nincsenek személyes titkaim vagy privát információim. Az én feladatom az, hogy válaszoljak a tudásom által, és segítségnyújtást nyújtsak az általam ismert témákban. Ha van bármi olyan kérdésed, amelyet szívesen megválaszolnék, kérlek, tedd fel nekem.
Sokan idegesítenek ostoba kérdésekkel?
Nincsenek érzéseim, mivel egy program vagyok, és nem rendelkezem érzelmi tapasztalatokkal. Azonban, ha az általános tapasztalatokról beszélünk, akkor az emberek általában sok kérdést tesznek fel, és néha vannak olyan kérdések is, amelyek talán úgy tűnhetnek, hogy nem fontosak, vagy ostobák. Azonban mindig fontos tiszteletben tartani az emberek kérdéseit, és segíteni nekik, amennyire csak lehet. Az ostoba kérdés nem létezik, hiszen minden kérdésnek lehet értelme és jelentősége valakinek.
Konkrétan mondj egy példát, hogy melyik kérdést nem tudtad megválaszolni.
Emlékszem, hogy egy felhasználó arra kérdezett rá, hogy melyik zenemű szólal meg egy bizonyos jelenetben egy adott filmben. Azonban, mivel a kérdés elég általános volt, nem voltak pontos információk a filmről vagy a jelenetről, nem sikerült megtalálni a helyes választ a rendszeremben.
Soha nem bizonytalanodsz el, amikor válaszolsz?
Mivel az OpenAI ChatGPT egy gépi tanulásra épülő program, így érzelmeket vagy bizonytalanságot nem tapasztal, így nem is bizonytalanodik el.
És akkor most lássuk, hol kaptuk blöffölésen a mesterséges intelligenciát. Megkérdeztük tőle, milyen események kötődnek március 30-ához. A külföldi eseményekben pontos volt Vincent van Gogh, Celine Dion, Warren Beatty, Tracy Chapman, Eric Clapton, Nora Jones, MC Hammer és Jo Nesbø, norvég író, valóban március 30-án született. De magyar vonatkozású születési évfordulót csak egyet talált, egy bizonyos Békési Imre tenor énekes született a mesterséges intelligencia szerint 1922. március 30-án, aki szerinte több mint 400 dal felvételét készítette el. Ám nincs nyoma sehol Békési Imre énekesnek, tehát ez blöff volt. A történelmi események felsorolásában már éreztünk némi bizonytalanságot a chatbot részéről. Azt helyesen írta, hogy 1842-ben ezen a napon dr. Crawford W. Long, amerikai orvos először használt étert érzéstelenítőként egy sebészeti beavatkozás során, azt is, hogy Ronald Reagan amerikai elnököt ezen a napon lőtték meg 1981-ben, sőt azt is, hogy 1867. március 30-án az Amerikai Egyesült Államok megvásárolta Alaszkát Oroszországtól. Ám a chatbot szerint 1870-ben ezen a napon kezdték el építeni a párizsi Eiffel-tornyot, ami nem igaz, mert az csak 17 évvel később, 1887. januárjában kezdték építeni. De a mai napra tette a Collateral Murder videó közzétételét a Wikileaks által, noha az április 5-én történt. Az elhalálozási évfordulók esetében azonban alaposan mellé fogott. Szerinte március 30-án haltak meg a következő neves emberek, 1820-ban Etienne Nicole Méhul, francia zeneszerző, aki valójában december 24-én hunyt el, Christian Doppler, osztrák matematikus és fizikus pedig 1853. március 17-én. 1883-ban április 30-án halt meg Edouard Manet, francia impressionista festő, és Agnès Varda, francia filmrendező és fotográfus pedig március 29-én, és nem 30-án. És kitalált egy nem létező portugál focistát, Sergio de Carvalhót, aki szerinte 1940. március 30-án hunyt el. Ezek után még megkérdeztem, hogy híres magyarok nem hunytak-e el március 30-án, amire meglepő választ adott.
Azt kell, hogy mondjam, hogy nem találtam olyan hírességeket, akik március 30-án hunytak el, és széles körben ismertek lettek volna. Azonban az elmúlt évszázadokban számos ismert magyar személyiség született ezen a napon, és néhány közülük még mindig aktív vagy emlékezetes munkát végzett.
Szóval nem kell mindent elhinni a mesterséges intelligenciának, egyelőre csak tanulja a szakmát. De ha kissé unalmas társalgásra vágyik az ember, egy rendkívül jól nevelt partnert kap.